Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Szent Jeromos. Áldozó pap, egyházatya. Jeromos 347-ben a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Szülei ugyan keresztények voltak, de őt kiskorában nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s mindjárt az első időkben kitűnt, hogy tehetséges, de fegyelmezetlen, nehezen kezelhető, büszke lélek lakik benne. Egészen fiatalon Milánóban, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. Róma a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét. Tanulta az emelkedett, művészi latin nyelvet, féktelen kíváncsisággal falta a latin klasszikusokat, akik nyelvezetére, gondolkodására is nagymértékben hatottak. Később csak azért bírálta Cicerót, mert elhatározta, hogy megszabadul a hatásától. Valójában azonban mestereitől soha nem tudott teljesen elszakadni. Róma és a klasszikus írók annyira beleívódtak emlékezetébe, hogy a latin szerzőkkel szemben nem tudta megtartani azt a derűs nyugalmat, amellyel a kapadókiai atyák tudtak bánni a klasszikus görög szerzőkkel. A megfeszített tanulás sem akadályozta Jeromost abban, hogy kivegye részét a szórakozásokból. Úgy tűnik, e szórakozásokban is természete féktelenségével vetette bele magát. Később Kalkisz pusztájában gyötrik is az emlékképek, melyeket ez idő tájt szedett össze. Mély és tartós barátságot kötött Bonosiusszal és Rufinusszal, s velük együtt látogatta a katakombákat, hiszen Róma a vértanúk városa is volt. Jeromos lelke azonban sokkal igényesebb volt annál sem, hogy a felszínes szórakozás és a világi tudomány ki tudta volna elégíteni. 366 nagybőtjének kezdetén Bonosiusszal együtt fölvételét kérte a katekumenok közé, és húsvétkor Liberius pápa megkeresztelte őket. Ezzel új életet kezdett. Nem sokkal húsvét után elindult Gallia felé, de csak Trierig jutott. Itt újra tanulni kezdett, s egyszer csak felfedezte a szerzetesi életet. Elhatározta, hogy visszatér Itáliába. A kis szerzetesi közösség életének középpontjában a Szentírás tanulmányozása állt. Ám ez az idilli állapot nem tartott sokáig, mert kitört egy vihar, mondja később Jeromos, és a közösség szétszóródott. Ő maga a próbatétben is álhatatos maradt, és bátorságát nem veszítette el. Útra kelt, hogy keletre menjen, ahol, mint tudta, a pusztákban virágzó szerzetesi közösségek éltek. A könyvtárát és a Rómában készített följegyzéseket azonban magával vitte. Utazása szakítást jelentett a családjával. Keleti tartózkodása alkalmat adott Jeromosnak arra, hogy Antiókiában tökéletesítse Szentírás ismeretét. Tibériásban pedig megtanuljon héberül. Ezután elvonult Kalkisz pusztájába, hogy a remetékhez csatlakozva magányban, virrasztásban, vezeklésben és munkában éljen. Csak éppen összes természetes adottsága ellenkezett ezzel az életformával. Súlyos vívódás kerítette hatalmába, őrlődött a szelleme és a lelke, azaz kulturális és vallási érdeklődése között. Amikor Izaiás prófétát olvastam, meg kellett állapítanom, mi bárdolatlan beszéd ez, és milyen hanyag stílus. És miután virrasztva végigimádkoztam egy éjszakát, visszatértem Vergiliushoz, Cicerohoz és Plátonhoz. Egyszer azonban volt egy álma, amelyben azt a figyelmeztetést kapta, hogy még egyáltalán nem él keresztény életet. Ezen lelke mélyéig megdöbbent. Különféle kísértések is próbára tették, s főleg könnyelmű római életének képei jártak vissza a képzeletébe. És ez még nem volt minden. Az Ariánus vita és az antiokiai egyházszakadás a pusztákon is végigviharzott, és fölkorbácsolta a remeték lelkét is. A szerzetesek között pártok alakultak. Zsákba öltöztünk, és hamut szórtunk a fejünkre. De kiközösítettük a püspököket. Írja később ironikusan. Végül belefáradt a vitákba, és visszatért Antiókiába. 380-tól Konstantinápolyban tartózkodott, és a város könyvtárában dolgozott. Nagy hatással volt rá Nazianzi Szent Gergely, aki ezt az ércből való lelket föllelkesítette Origenész iránt. 382-ben könnyeivel és jegyzeteivel együtt Róma felé vette útját. Ekkor 35 éves volt, és nagy feladat várt rá. Damazus pápa, aki maga is művelt szellem volt, bevonta a legszűkebb munkatársi körébe, és megtette a titkárává. Hamarosan még ennél is fontosabb feladattal bízta meg. Az evangéliumok latin fordítását kellett átvizsgálnia. Ez a munka azonban nem egyszerűen szövegvizsgálat, fordítás, revízió volt, hanem fordítás is. És nem korlátozódott csupán az evangéliumokra, hanem idővel kiterjedt az egész Szentírásra, és 20 éven át foglalkoztatta Jeromost, aki ebben a munkában minden tehetségét és addig szerzett tudását az egyház szolgálatára szentelte. Hamarosan közismerté vált Rómában, és voltak olyanok, akik Damazus pápa utódát látták benne. Közben azonban néhány római matróna és úrnő kérte a lelki vezetését, és ezek a nők gyermekien szomjas érdeklődéssel fordultak hozzá a Szentírással kapcsolatos kérdéseikkel is. Jeromos az Aventinuson épült luxusvillában magyarázta nekik a Szentírást. Fegyelmezett buzgósága vonzotta ezeket a lelkeket, akik éppen emiatt biztonságban érezték magukat Jeromos vezetése alatt. De minél fedhetetlenebb volt Jeromos, a városban annál több pletyka keringett róla. Amikor rosszallóan megkérdezték, miért csak nőket tanít, így válaszolt. Kevesebbet foglalkoznék nőkkel, ha férfiak többet érdeklődtek volna nálam a Szentírás felől. Bizonyos római körök, főleg a lanyháb lelkületű római papság zokon vette a művelt szerzetestől, hogy belegázol addig zavartalanul űzött játékaikba, s ezen felül még arra is kényszerítette őket, hogy az addig megszokott szentírási szövegek helyett egy új fordítás használatával vesződjenek. A körülötte kialakuló ellenséges légkörben azonban Jeromos nem volt egészen ártatlan. Félreértéseivel a legjobb kezdeményezéseket is zátonyra futtatta. Slobbanékony, vitára hajló természete, csipkelődő, sőt nem egyszer gúnyos stílusa, sok ellenséget szerzett. Amikor Damazus pápa meghalt és utóda nem biztosított számára védelmet, Jeromos elhagyta Rómát, és testvérével együtt újra keletre ment. Néhány római hölgy is követte barátnőikkel és szolgálóikkal együtt. Betlehemben telepedtek meg, ahol Jeromos két kolostort alapított. Egyet a férfiak számára, ezt ő maga irányította, egyet pedig a nők számára, s annak vezetését Paulára bízta. Ekkor egy hosszú, irodalmi téren nagyon termékeny időszak következett, amely 35 esztendeig tartott. A tudósnak segítségére volt nagy könyvtára és sok följegyzése, melyeket a korábbi évek utazásai során gyűjtött. Mindenekelőtt eredeti nyelvről lefordította a Szentírásnak majdnem minden könyvét. Ez önmagában olyan teljesítmény, amellyel kivívta magának a kortársak bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgáta néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához. E magyarázatok rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról tanúskodnak. Teológiai tartalmuk már szegényebb, a formájuk pedig egészen laza. Ennek magyarázata az, hogy Jeromos tudományosan művelt, az átlagosnál jóval olvasottabb, de nem teológus és nem misztikus szellem. Történeti írásai, főleg a De Viris Illustribus, a kiváló férfiakról című munkája sok érdekes adatot tartalmaz. Ránk maradt 157 levele is, melyek szerint a legváltozatosabb kérdésekkel fordultak hozzá tanácsért. A püspök összeállított egy eretnekség gyűjteményt, melynek a méregszekrény címet adta. És ennek fiókjaiba elhelyezte az általa ismert és eretneknek ítélt tanításokat és tételeket. E szekrény 64. fiókjába tette Origenészt. Az ünnepelt alexandriai tanítóval szemben olyan vádakat hozott fel, amelyekkel egész Palesztinát fölháborította. E viták hullámai oly magasra csaptak, hogy Jeromos is beavatkozott, mégpedig Origenész ellenében. Ezáltal a jeruzsálemi püspökkel épp úgy szembe került, mint korábbi barátjával, Rufinusszal. Életének utolsó éveit fájdalmas szenvedések tisztító tüzében töltötte. Egészsége meggyengült, látása egyre inkább romlott, és egymás után elvesztette hűséges kísérőit. Ehhez járultak a nyugtalanító politikai események. A barbárgótok betörtek Itáliába, s 410-ben elfoglalták és kifosztották Rómát. A város pusztulását, a városét, amelyben a világ úrnőjét látták, a kortársak olyan fájdalommal szemlélték, mint korábban a zsidók Jeruzsálem pusztulását. Jeromos lelke mélyéig megrendült. Rómát ostrom alá fogták, sírás folytogat, miközben diktálok. A várost, amely az egész világ felett uralkodott, elfoglalták. 412 körül portyázó szaracénok veszélyeztették a betlehemi korostorokat, és egy napon sietve menekülnie kellett. Az évek múlásával Isten lassan mindentől megfosztotta, és Jeromos kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban oly közel állt a szívéhez. Aki a halálra gondol, az hamarosan mindent megvet. Kimerülten és vakon tért meg urához, 419. szeptember 30-án. Élete szakadatlan harc volt. Önmagát úgy jellemzi, hogy filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre. Továbbá három nyelvnek, a hébernek, görögnek és a latinnak ismerője. Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. A római hölgyek kissé meg tudták szelídíteni ezt a heveskedő aszkétát azzal, hogy saját szakterületén, a szentírás kérdéseiben szóra bírták. Tudományosságát elismerték, és néha nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ezt az elismerést személyes célja szolgálatába állítsa. Ha tanítványai felé nem is tudta képviselni az evangéliumi szelídséget, ezek a nők a maguk intuitív módján megérezték, hogy Jeromosban minden keménység és szigor ellenére nagyon érzékeny és finom lélek lakik. Munkáiban olykor védekezés nélkül föltárja saját gyengeségeit, s ezzel különösen is hat olvasóira. Munkabírása, a szentírás szolgálatába állított tudásszomja, önmagával szemben tanúsított szigora, föltétel nélküli tiszteletet parancsol. Az egyház iránti szeretete és soha meg nem ingó igaz hitűsége mindenkihez közelhozta ezt a tudós aszkétát. Utolsó éveinek szenvedései megtisztították, s Isten elvezette lelkét a tökéletességhez. A Szent Egyház tanító életéről elsősorban a saját írásaiból ismerünk meg jellegzetes részleteket. Leírja egy látomását, amely nagyon megrendítette, amikor már a szíriai pusztaságban élt, de még a klasszikus szerzők szerelmese volt. Lélekben a mindenható bírói széke elé ragadtattam. Olyan világosságba kerültem, hogy a szememet nem mertem fölnyitni. Kérdés hangzott felém, hogy milyen hitű vagyok. Én keresztény vagyok, feleltem. Nem az igazat mondod, válaszolta az, aki a bírói széken ült. Te Cicero híve vagy, nem pedig keresztény. Ahol a kincsed, ott van a szíved is. E látomás után még foglalkozott profán irodalommal, de már egészen a szentírás felé fordult érdeklődése. A pusztában igen heves kísértések érték. A római táncos mulatságok emlékei makacsul visszatértek képzeletébe. Ó, amikor a pusztában éltem, abban az elhagyatottságban, ahol csak a remeték találtak otthonra, ahol perzselőn tűzött a nap, milyen sokszor képzeltem azt, hogy újra Rómában vagyok, az ottani szórakozások közepette. Táncoló lányok körében láttam magam. Arcom összeaszott a bőtöléstől, de kiaszott testemben lángok lobogtak, és a szenvedély tüze hevítette egy majdnem holt ember testét. Annyira jutottam, hogy éjjel és nappal hangosan kiáltoztam, és szünet nélkül vertem a mellemet. Féltem a cellámtól, mert az ismerte az én gonosz gondolataimat. Szomorúsággal és önmagam iránti haraggal eltelve hatoltam egyre mélyebben a sivatagba. Amikor már újra Rómában élt, szigorú erkölcsi prédikációi miatt néhányan megnehezteltek rá, és ellenségei lettek. Mivel ellenállhatatlan vonzerővel prédikált a szüzességről, a pogányok attól kezdtek félni, hogy elnéptelenedik a város. Ostorozta a finomkodó klerikusokat, akik gondosan kiöltözve, illatfelhőbe burkolóznak. Kényesen ápolt hajjal és gyímánygyűrűvel az ujjukon járják az utcákat, óvakodva cipőik beszennyezésétől, miközben mint országos hírnökök viszik a pletykákat házról házra. Egy napon meghalt Blessilla, Paula asszony leánya, aki mértéktelen buzgalommal gyakorolta az aszkézis különböző formáit. A nagy pompával megrendezett temetésen Paula nem bírta elviselni a fájdalmat, és összeesett. Többen Jeromost hibáztatták a leány haláláért és az anya fájdalmáért, mire ő könnyek és fájdalmak közepette, búcsút vett Rómától, és lerázta a lábáról Babilon porát. Betlehemben a munkának szentelhette minden idejét. Kolostorának szerzetesei könyvek másolásával foglalkoztak. Ő maga több írnoknak diktált, olykor naponta 1000 sornyi anyagot. A többiek sokszorosították a szövegeket, de az írás közben elvétett szavak miatt Jeromos elég sokszor neheztelt rájuk. Közben állandóan tovább tanult. Rabbi Bar Anina tanította a káldeus nyelvre és vezette tovább a héber nyelv ismeretében. A csendes kolostor hamarosan zarándok hely lett, s a zarándokok mind szerettek volna magukkal vinni egy levelet vagy más szöveget a híres mestertől. Olyanok is voltak, akik írnokot hoztak magukkal, hogy minél hosszabb szövegeket másolhassanak maguknak. Dürer híres metszete, a Szent Jeromos a dolgozó szobában mutatja, hogy a középkorban hogyan képzelték a szent életét. Ebben az időben történt, mondja a legenda, hogy egy sánta oroszlán baktatott be a kolostorba. Az összes testvér rémülten szaladt szét. Jeromos azonban elébe ment, és úgy fogadta, mint kedves vendégét. Akkor az oroszlán nyögve tartotta a mancsát Jeromos elé, és látszott, hogy belelépett egy hatalmas tövisbe. Jeromos kihúzta a tövist, majd kötést tett a sebre, s ettől kezdve az oroszlán úgy ragaszkodott hozzá, mintha csak a macskája lett volna. Hatalmas méretű irodalmi munkásságának természetesen voltak bírálói is. Sokan inkább szép, hibátlan kéziratokat szerettek volna tőle, mint mindig új, de olykor javításokkal zsúfolt lapokat. Ezekielhez írt kommentárjában rejtőzik egy egyéni megjegyzése, amelyből megláthatunk valamit az öreg tudós szenvedéséből. Mécsesen pislákoló fénye mellett diktálom ezt a néhány oldalt. A szent szöveg magyarázata enyhíti egy kissé lelkem szomorúságát, mert a lelkem nagyon háborog. A külső szorongatásokhoz járul még koromnál fogva meggyengült és vaksággal fenyegető látásom, valamint az a nehézség, hogy a gyérvilágosságnál olvassam ki a héber szöveget, amelynek írásjelei olyan kicsinyek, hogy még a teljes napvilágnál sem könnyű megfejteni őket.